Szeretettel köszöntjük a hallgatókat! A Spirál márciusi adásában az egészséges táplálkozásról és a bőgy szerepéről beszélgetünk.
Nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek lévő Szentlélek temploma? Teszi fel a kérdést Szent Pál a korintusiakhoz írt levelében. Milyen templomot építünk? Tartunk fönt a Szentléleknek. Egy kicsit korhadt falut, picit szurákta, egy kicsit egérlyukas átszaladgálnak rajta az egerek. Ha jön egy szél, bedől az oldala. A tetején egy kicsit becsorog az eső. Ki tudja, meddig áll. Vagy pedig egy igazi, gótikus katedrálist, amelynek hosszú üvegablakain beragyog a napsugár, a zuhogó eső és vihar bent alig hallatszik, tisztaság és nyugalom van. Igazából a Szentlélek csodálatos otthona. A testünk, mely ez utóbbira lett teremtve, bizony odafigyelést, és mondjuk ki, hogy kemény munkát igényel. A katedrális építése, állagának megőrzése sokféle szakembert kíván. A kőfaragótól a tetőfedőig, az ács és az asztalos munkája mind elengedhetetlen, hogy szépsége megmaradjon és a viharoknak ellenálljon. Így vagyunk a testünkkel is. A Mária Rádió idei életrendezés programjában ma nézzük meg e szakemberek egyikét, a táplálkozást. Szomorú statisztika, hogy Európa felnőtt lakosságának több mint a fele túlsúlyos, és minden hatodik felnőttből egy elhízott. Az elhízás pedig növeli az esélyét a krónikus betegségeknek, mint a magas vérnyomás, cukorbetegség, szívinfarktus és a rákos betegségek egy része. Az OECD adatok alapján az elhízás mintegy 3 évvel csökkenti a várható élettartamot, de ennél fontosabb, hogy életminőségbeli romlást okoz ez a sok krónikus betegség. E műsor keretei között nyilván nincs idő arra, hogy részleteiben áttekintsük ezen igen bonyolult kérdéskör minden területét. Itt csak egy-két fő pontra hívnánk fel a figyelmet. Ha áttekintjük az emberiség több százezer éves történetét, azt látjuk, hogy az elhízás és hozzá kapcsolódó civilizációs betegségek az elmúlt 50-70 évben váltak igazából népbetegséggé. Ez tulajdonképpen annak a folyamatnak a mellékterméke, amelynek célját az 50-es években tűzték ki, hogy mindenki számára elérhető, kalóriadús ételek kerülhessenek az asztalra, és senkinek ne kelljen éheznie. Mindez elérhető árakon. Az emberi szervezet sok évmilliós fejlődése során arra optimalizálódott, hogy megvan a bőségnek ideje, amelyet mindig a szükség, az ínség követ. És ezt a ciklikusságot optimálisan tudja kihasználni. Amikor a barlangfalán megjelenített vadat sikerült elejtenie, jól lakott belőle, el kellett tárolnia ezt az energiát, mert nem volt minden nap ilyen vadászsákmány, mi több növényeket sem tudott mindig fogyasztani, hiszen jött a tél. De ma nem jön a tél ilyen szempontból. Az üzletek mindig roskadásig vannak élelmiszerrel, és különösen a cukrokban gazdag élelmiszerrel, és sejtjeink nem tudják, hogy holnap is lesz. Ők tárolják. Tárolják, mert arra vannak predesztinálva, hogy jön egy következő ínség. Hamarosan. Ráadásul az élelmiszergyáraknak is az az érdeke, hogy minél többet vegyünk a termékükből. Ezt úgy lehet elérni, hogy telerakják cukrokkal, hiszen a cukor talán az egyik legerősebb szer, amelyik függőséget okoz. Ugyanakkor tápanyag szempontjából nem sok értéke van, csupán a kalória, semmi más nincs benne. Táplálékunknak három alapvető összetevője van. A szénhidrátok, azaz a cukrok, a zsírok és a fehérjék. Ez utóbbiak, azaz a fehérjék azok, amelyek az építő kövei testünk katedrálisának. A fehérjék és a zsírok is azok a fontos alkotóelemek, melyből testünk minden sejtje felépül. Ezért a fehérjében dús táplálkozás alapvetően fontos számunkra. Érdekes megfigyelés, hogy azok, akik fehérjében gazdagabb táplálékot fogyasztanak, összességében kevesebb kalóriát ettek, mint azok, akik az úgynevezett standard amerikai diétát ették. Azaz a hamburgerek, fánkok, cukros italok adták a mindennapi táplálékukat. A fehérjéből elsősorban az állati fehérjék azok, amelyek minden alkotórészt tartalmaznak, melyre szervezetünknek szüksége van. A tojás, mely a 70-es években a legnagyobb ellenségnek volt kikiáltva, a Time magazin oldalán is, nagyon sok hasznos tápanyagot tartalmaz a fehérjén kívül. Ma már minden igazi tudós javasolja fogyasztását. Engedjék meg a kedves hallgatók, hogy most itt felhívjam arra a figyelmet, hogy lám-lám, a tojás sorsán is láthatjuk, hogy nem a szélsőségeket kell követnünk, hanem a józan megfontolást. Őseink másik kedvenc étele lehetett, ami ma is mindnyájunknak kedvence, a különböző magok, a mandulától a dión, a pisztácián, és a többin keresztül, ezek azok az élelmiszerek, amelyek zsírt, szénhidrátot és fehérjét is tartalmaznak. A zsír és a szénhidrát ma már a tudományos élelmiszeriparban jól ismert, hogy a legízletesebb falatok. Gondoljunk csak a finom, cukormázban meghembergetett, olajban sült fánkra. Az ember nem tudja megállni, hogy még egyet le ne nyomjam. Bocsánat a kifejezésért. Ezek a magok gazdagok tápanyagban, de egyben nagyon sok nyomelemet is tartalmaznak, és fehérjét is. Szemben a fánkkal, amely igazából megint csak üres kalória elsősorban. Az sem mindegy, hogy szervezetünk mennyi energiát fordít a bevitt tápanyag feldolgozására. Megint csak a cukrokat viszonylag egyszerűen elő tudja készíteni a bélfala felszívódásra, ezzel szemben a fehérjéhez sokkal több energia szükséges annak lebontásához és megfelelő felszívásához. És a fehérjéből, ahogy említettem, a sejtek felépítéséhez ugyancsak energia kell. A cukrot meg csak tároljuk a zsírsejtekben, fölhasználva az inzulint ehhez, amely egy idő után kimerül. Megjelenik a cukorbetegség, amely egyre rosszabb állapotot eredményez, amennyiben nem változtatunk a táplálkozásunkon. Ahogy előre haladunk a korban, egyre több izmot veszítünk. Az izom felépítéséhez azon kívül, hogy megfelelő mozgásra van szükség, melyről majd egy későbbi adásban kicsit részletesebben is beszélhetünk, fontos a fehérje, hiszen az izmok fehérjéből állnak nagy részt, mint ahogy a többi sejtünk is. Ezért ma már különösen ajánlott a nagyobb mennyiségű fehérje bevitele az öregedés idején, hogy ezt az izomvesztességet, az úgynevezett szarkopéniát csökkentsük, illetve elkerüljük. A zöldségek, gyümölcsök fontos forrásai a rostoknak, nyomelemeknek, az egészséges szénhidrátnak és a fehérjéknek is, bár nem teljes mértékben. Itt azonban hangsúlyoznunk kell, hogy már a gyümölcslevek sem biztos, hogy olyan sok jót tesznek, hiszen ebben az esetben már a rostoktól megszabadult cukros lé az, amit fogyasztunk, bár valóban ott vannak a vitaminok benne, de olyan magas és könnyen felszívódó cukortartalommal rendelkezik, mely vércukorszintünket nagy mértékben megbolygathatja. Ezért a gyümölcsöket is frissiben, önmagukban érdemes fogyasztani, és nem a kicsavart leveket inni. És itt tulajdonképpen elérkeztünk ahhoz a fő problémához, hogy élelmiszereink nagy része ultra feldolgozott élelmiszer. Tele mesterséges cukrokkal, édesítőszerekkel, zsírokkal, tartósítószerekkel. Kerüljük ezeket. Alma Máterem, a Semmelweis Egyetem kutatói nemrégebben publikáltak egy cikket a Nutrient című szakfolyóiratban, melynek kivonata a Semmelweis Egyetem honlapján is megtalálható. Ebben egy ajánlott étrendet is találnak a kedves hallgatók, mely igazából mindenki számára jól használható, bár a vizsgálatban a változó korban lévő hölgyekre fókuszáltak. A javasolt étrend azonban mindenki számára megfelelő. Természetesen kivéve, ha olyan krónikus betegségben vagy egyéb betegségben szenved, amely folyamatos orvosi felügyeletet igényel. Végül engedjék meg, hogy egy kicsit visszakanyarodjak a bőség és ínséges idők gondolatához. A szervezetünk komoly munkát végez, amikor a tápanyagokat feldolgozza. Neki is szüksége van arra, hogy időnként megpihenjen. Ezek azok az időszakok, amikor nem kerül be friss táplálék. Magyarul, ha folyamatosan eszünk a nap 24 órájában, de ha 18-ban, akkor is, túlterheljük szervezetünket. Ezért nagyon fontos, hogy legyenek nyugalmi időszakok, és éjszaka se úgy kerüljünk ágyba, hogy tele van a hasunk. Egy pár órával lefekvés előtt érdemes utoljára enni, és felkeléskor nem kell rögtön evéssel kezdeni. Ez a bizonyos intermittent fasting, ahogy az angol mondja, vagyis az időszakos böjtölés, ez csak egy napon belül 12-16, esetleg több órát jelenthet, de célszerű legalább 12 órát nem enni. Ez segíti szervezetünk regenerálódását, és jelentősen csökkenti az elhízás veszélyét. Ha lefekvés előtt 2-3 órával leszünk utoljára, akkor az álmunk is sokat javulhat. Ezért célszerű betartani ezt a gyakorlatot. A böjtölés hasznos a szervezetünknek, megkönnyebbül, kitisztul.
Tehát a böjtnek világi értelemben is fontos, egészségkarban tartó szerepe van. Azon kívül lelki életünk fejlesztésének is nélkülözhetetlen eszköze. Sőt, a böjtre tekinthetünk úgy is, mint egy elfelejtett lelki fegyverre. Klasszikus értelemben a böjt azt jelenti, hogy részlegesen vagy teljes mértékben tartózkodunk ételtől italtól. Mint hogy az ember test és lélek egységét alkotja, nem csak lelkileg az imában tud Isten felé fordulni, hanem testileg, a böjtben is. Úgy is mondhatjuk, hogy a böjt a test imája. Nézzük, mit ír a Biblia a böjtről. Isten népe mindig azért böjtölt, hogy bűnbánattal elnyerje a tisztulást bűneiből. Lelkileg megújuljon, vagy különleges segítséget kapjon. Jónás könyvében olvassuk, hogy Ninive megtérésénél a böjt a bűnbánat jele volt. Böjtöt alkalmaztak akkor is, amikor súlyt akartak adni a gyógyulást kérő imának. Ezt láttuk Dávid esetében is, amikor a beteg gyermekért imádkozott. Vagy nehéz feladat vállalásánál is böjtöltek. Ezt láttuk Eszter könyvében, amikor a zsidók megmentésért dolgozott. Csapások megszűnéséért háborúk idején is böjttel könyörögtek az Úrhoz. Vagy felkészültek az Istennel való találkozásra a böjt segítségével. Ezt olvastuk Mózesnél és Illésnél is. Aztán az Új Szövetségben is számos helyen megjelenik a böjt. Például Jézus messiási küldetésére is 40 napos böjttel készült. A tisztátalan lelkek kiűzésénél is többször megismétli, hogy bizony ezt bőjtel és imával lehet csak kiűzni. Az apostolok cselekedeténél Saul és Barnabás a küldetésének teljesítéséhez is bőjtöt alkalmazott. Az évszázadok során a bőjt fogalma változott, mind formailag, mind tartalmilag. Az Ószövetségben évente egyszer, az engesztelés napján bőjtöltek a zsidók, a bűntől való megtisztulásért. Jézus korában már hetente két alkalmat említenek. A korai egyházban először a hétfő és a csütörtök volt a bőjti nap, most már inkább szerdán és pénteken bőjtölünk többet. A harmadik században alakult ki a nagy bőjt 40 napos szokása, a húsvétre való felkészülésül. A 12. században, tehát közel 1000 évvel később, Assisi Szent Ferenc rendjében már 3x40 napos bőjtöt tartottak. Nem csak húsvét és karácsony előtt, hanem a kettő között félúton, Szent Mihály ünnepe előtt, szeptember 29-e előtt is volt egy 40 napos bőjt. Napjainkban csak két szigorú bőjti nap van, a nagy bőjt elején és a végén, hamvazó szerda és nagypéntek napján. Ilyenkor háromszor étkezünk, egyszer jól lakunk hús nélkül, és a nagybőjt többi péntekén sem eszünk húst. Sokan évközben is megtartják ezt a pénteki bőjti napot, bár ez nem előírás egyházunkban. Bőjt idején nem csak ételről mondhatunk le, de rossz szokásainktól is megválhatunk. Falánkok, a dohányosok, a késők, pletykások, haragtartók mind gyakorolhatják a fegyelmezettséget és a mértékletességet. Készítsetek elő az Úr útját, a hegyeket hordjátok el, a völgyeket töltsétek fel, ahogy olvassuk a Szentírásban. Viszont vannak, akik a modern egyházban a bőjtöt imára és jó cselekedetekre cserélik. Valóban mindháromra szükség van, ezek szorosan összekapcsolódnak, de a bőjt nem pótolható támpillére a hitéletünknek. Nézzük ezt a három elemet. A bőjt, az ima és a jó cselekedetek hogyan kapcsolódnak össze egymással. Gyakran mentegetjük magunkat, hogy nincs időnk imádkozni. De a fő probléma nem is az idő, hanem hogy vágyódunk-e egyáltalán Isten után. Ha vágyódni akarsz Isten után, bőjtölj. Ismerjük a közmondást, a telihas nem szeret tanulni. Hasonlóan a telihas nem szeret imádkozni. Viszont ha bőjtölünk, a fizikai üresség ráébreszt lelki ürességünkre is. A bőjt során egyre többet tudunk meg magunkról. Ráébredünk törékenységünkre, kibillenünk önelégültségünkből, felismerjük, hogy szükségünk van Istenre. Nyitottabbá válunk az imára. Viszont a bőjt során tisztában látjuk a szükségest és a szükségtelentést. Kevesebbhez ragaszkodunk, ez viszont azt eredményezi, hogy kevesebb lesz a konfliktus körülöttünk. Több energiánk jut másokra, észrevesszük mások igényeit és problémáit, és megszületnek a jó cselekedetek is. A bőjt során nem csak Istennel kerülhetünk kapcsolatba, a bőjt lelki fegyver is, a test és lélek harcának eszköze. Testi természetünk szüntelenül küzd azért, hogy ő legyen az Úr, de mi imával a testet a lélek alá rendelhetjük. Galatáknál olvassuk, lélek szerint járjatok el, és ne teljesítsétek a test kívánságait, mert a test kívánsága a lélek ellen tör, a léleké pedig a test ellen. Ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. A bőjtben felajánlhatjuk testünket élő áldozatul. A római levélben olvassuk, kérlek benneteket, hogy adjátok testeteket élő, szent, Istennek tetsző áldozatul. Az evés minden vágy ősatja. Amikor bőjtölünk, eldöntöttük, hogy önfegyelmet gyakorlunk, és hogy minden más lehetséges kísértés is legyőzünk. Péter levelében olvassuk, józanok legyetek és vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán körül jár, keresve kit nyeljen el. Erős hittel álljatok neki ellen. Amikor bőjtölünk, miután átvészeljük a kezdeti fizikai kényelmetlenségeket, meg fogjuk tapasztalni a lélek megnyugvását és a vágyak lecsillapodását. Izajásnál olvassuk, akik az Úrban bíznek, új erőre kapnak. szányra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak el. A bőjt a lélek újjászületésének eszköze is, mert csökkenti az én erejét, hogy a Szentlélek erőteljesen munkálkodhasson bennünk. Ugyanis a lélek feltárja valódi lelkiállapotunkat, megmutatja a kevésbé nyilvánvaló bűneinket, a vasárnapi kereszténységünket, hogy vonakodunk beszélni Krisztusról másoknak, a lelki közönyt, a mások iránti neheztelést, hogy nem szívesen töltünk időt Isten igéjével. A bőjt segít megtisztítani lelki hallásunkat. Nem Isten beszél hangosabban, hanem mi halljuk őt jobban. Az önmagunkkal való szembesülés bűnbánatra, megtérésre késztet. Erőteljes egyéni és közösségi megújulást eredményezhet. Ezért legyünk bizakodóak. Dicsőség Krisztusnak, aki a bennünk munkálkodó erő által mindent megtehet, azon fölül is, amit kérünk vagy megértünk. Akkor most nézzük a bőjtölésünk módját. Mivel bőjtölni mindenkinek szabad, sőt ajánlott, gyerekeknek, felnőtteknek, betegeknek, egészségeseknek egyaránt, ezért mindenki keresse meg a számára legmegfelelőbb formát. Dániel könyvében olvassuk, hogy ő egyik bőjtje alkalmával csupán az ízletes ételekről mondott le. Teljes 3 hétig gyászoltam, jó ízű kenyeret nem ettem, hús és bor nem ment be számba, és olajjal nem kentem meg magamat. Tehát kezdjük kicsiben, és legyünk fokozatosak. Kezdhetjük azzal, hogy először nem eszünk édességet, lemondunk az alkoholról, dohányról, videókról, Facebookról, aztán tovább megyünk azzal, hogy később egy-egy étkezést is kihagyhatunk. A bőjtnek egy magasabb szintje, amikor szilárd ételt nem veszünk magunkhoz, csak gyümölcs és zöldségleveket fogyasztunk. A bőjt leghagyományosabb formája, amikor csak kenyeret és vizet veszünk magunkhoz. A bőjtöd módja és hossza változni fog, ahogy mélyül a kapcsolatod Istennel. Egynapos, 2-3 napos bőjt mindenki számára elvégezhető. Gyakorlott bőjtölők hosszabb időszakot, akár 1 hetes bőjtöt is bevállalhatnak. A legtökéletesebb bőjt, amikor csak kenyeret, vizet és eukarisztiát veszünk magunkhoz. Miért? Mert a kenyér és a víz a legegyszerűbb, legalapvetőbb táplálékunk. A kenyérrel és vízzel Isten előtti szegénységünket fejezzük ki. A kenyér az élet szimbóluma, a víz a lelki tisztaságé. A kenyér és a víz együtt azt jelképezi, hogy térjünk vissza az élethez. Térj vissza Krisztushoz, az égi kenyérhez. Hogy a parányi kenyeret tudatosítsuk, észrevegyük testünkben, fizikailag kell éheznünk. Ezért az ortodox katolikusok és a korai egyház tagjai több órás bőjtöt tartanak szentáldozás előtt. Hogyan fogjunk hozzá a bőjthöz? Először is határozz meg egy konkrét célt. Ez majd segíteni fog a kitartásban. Szükség lesz lelki előkészületre is, tarts bűnbánatot. A meg nem vallott bűnök gátolni fogják az imádat. Testi előkészületre is szükség lesz, különösen több napos bőjt előtt egyél kevesebbet. Ez elősegíti az étvágy csökkenését. Majd pedig bőjt után fokozatosan tér vissza a normál étrendhez. Csökkentsd a tevékenységeid mértékét, különösen hosszabb bőjt esetén. A bőjt nem csupán lelki, de testi tisztulás is. Az emésztési folyamat szünetel, ezért tested a kiválasztásra koncentrál, megszabadul a fölösleges és mérgező anyagoktól, amit alkalmanként fejfájás is kísérhet. A legfontosabb, hogy bőségesen szánj időt az Úrra, imára, igéje tanulmányozására. Légy hűséges és kitartó, még akkor is, ha sokáig semmi változást nem tapasztalsz. De ne feledd, nem a dolgok körülötted, hanem te fogsz változni. Várakozással figyeld, hogyan tisztít és alakít. Légy nyitott a terveire. Jakabnál olvassuk, közeledjetek az Istenhez, és ő is közeledni fog hozzátok. Mossátok le kezeteket, ti bűnösök, s tisztítsátok meg szíveteket, ti ingadozó lelkűek. Érezzétek nyomorúságtokat, szomorkodjatok és sírjatok. Alászkodjatok meg az Úr előtt, ő majd fölmagasztal titeket. Végül nézzünk néhány példát arra, hogy mikor, kiért és miért bőtölhetünk. Ha túlságosan elégedett vagy magaddal, vasárnapi kereszténységeddel, és nem szívesen léped át komfortzónád határát, bőtöd során meglepetésekre számíthatsz. De lehet, hogy szemed sarkából óvatosan méregeted a szomszédod, aki mindig töretlen lendülettel dolgozik a plébánia közösségért, meghatóan tud imádkozni, és láthatóan jól mennek a dolgai. Ne légy féltékeny, hisz mindez a te örökséged is. Imádkozz és bőtölj, ha az Úr közelségére vágysz, ha szeretnéd igéjét jobban megérteni, és Isten rád vonatkozó tervét mélyebbről megismerni. Szívesen hirdetnéd az evangéliumot, de bátortalan és félszeg vagy. Bízz az Úrban! Bőtöd hozzásegít majd, hogy az alkalmas pillanatban meghalt hívását és tanúságot tégy róla. Életed párjával nem úgy mennek a dolgok, mint a régi szép időkben. Ne intézd el egy kézlegyintéssel, hogy nekünk már így is jó lesz a nyugdíjas éveinkre. Hol van az első tűz, a nagy álmok, a lendület? Hát ilyen könnyen feladod? Harcolj érte, hisz ez még mind a tiétek, sőt, ennél még sokkal több várátok. Gyermeked nem úgy tanul, barátkozik, ahogy elképzelted. Nagyon igyekszel, hogy ne sodorja el teljesen a modern világ hulláma. De a leghelyesebb, ha bőjtben és imában az Úr kezébe helyezed életét, hisz Istennél semmi sem lehetetlen. Betegség nehezíti meg családod életét? Ne add fel, sok év után se. Az Úr gyógyítani jött, de nem tud, mert nem hiszel. Mi könnyebb, ha azt mondani a bénának, bocsánatot nyertek bűneid, vagy kelj fel, fogd ágyadat és járj. Bátyádra neheztelsz, egy régi ügy, ami még mindig ott bujkál bensődben. Miért hagyod, hogy megkeserítse, megkemítse szívedet? Hiszen csak egyszer élünk, de azt örökre. Nehéz döntés előtt állsz, mindenkit meghallgattál, osztottál, szoroztál, minden praktikus érvet fontolóra vettél. Na és az Urat? Az Urattán megkérdezted imában és bőjtben, hogy ő mit gondol róla? Elkeserít a háborús készülődés? Hát te is harcolj, de lelki fegyverekkel. A világ sok sebből vérzik. Neked már nem kell a kereszten meghalnod, de egy kis áldozatot azért hozhatsz érte. Irigykedve nézed a szomszéd templom közösségét. Néha hűtlen is vagy a tiédhez, mert ott mindenki olyan lelkes, fütöttek a padok, a pap is szépen beszél, meg minden. Hát nem rajtad múlik, hogy a tiédet is megkívánják? Mit teszel érte? Kritizálod, okos tanácsokat osztogatsz, vagy netán a kisujjadat is mozdítod érte? Imádkozz az Úr vezetéséért, hogy mit kíván tőled. Bőtölj a közösség megújulásáért, bőtölj új pünkösdért. Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön, mennyire szeretném, ha már fellobbanna. Na és mi van a papotokkal? Ne sírj, ne panaszkodj, addig örülj, amíg van munkás az aratásban. Imádkozz egészségért, kitartásáért. De ha vágyódsz a jó pásztor melegségére, figyelmességére, mosolygó biztatására, bőjtölj tűzért. A lélek ott fú, ahol akar, és ahol hívják. Húsvétra készülünk, Krisztus halálának és feltámadásának ünnepére. Hinni a feltámadt Krisztusban azt jelenti, hogy hiszel minden halott ügy feltámadásában is. Különben nem mondhatod magad kereszténynek. Te melyik halottadat szeretnéd Krisztus által feltámasztani? Zárásként adok egy kis házi feladatot is. Kérlek, imában gondold át, és írd le, hogy mit jelent számodra a bőjt. Milyen célokért fogsz bőjtölni, milyen napokon és milyen módon fogsz bőjtölni. Elmondott gondolataimhoz felhasználtam egy medjugorjai és egy amerikai atya, Slavko Barbarik és Bill Bright bőjtről szóló könyveit. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, legközelebb 4 hét múlva találkozunk újra itt a Spirálban. Bőjtben gazdag nagybőjtöt kívánnak a műsor szerkesztői, Gerber Zsuzsa és Gerber Gábor.
Spirál. Életvezetésről mindenkinek. Gerber Zsuzsa és Gábor műsorát hallották.